Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, első újévi, újévvasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük el fennálló énekként a 191. dicséretet. A 191. dicséret így kezdődik. Ez esztendőt áldással. A 152. dicséret dallamára. Helyeteket elfoglalva, akkor a 65. Zsoltár dallamára énekeljük, amit úgy ismerünk, a Sionnak hegyén Úristen, de nem ezt, hanem a 285. dicséret 1-től 4-ig 4 verszakot énekelünk. Örök Isten, kinek esztendők nincsenek létedben.
Thank you.
Helyünkön maradva hallgassuk meg az első úrnapjára szóló kérdéseket és feleleteket a Heidelbergi KT-ból.
Akkor kérlek testvérek, álljatok fel! Az énekeskönyvnek nyissátok ki az 593. oldalát, hogy együtt válaszolhassunk a Heidelbergi KT első és második kérdésére. Hitvallásunkra, amivel úgy olvassuk, hogy a szívünk is olvassa, ne csak a szemünk. Micsoda te néked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmával megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomra szolgáljon. Ezért ő szent lelke által, az örök élet felől engem is biztosít, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Hány dolgot kell tudnod a végből, hogy ebben a vigasztalásban boldogul élhess, és boldogul halhass meg? Hármat. Először, hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy mi módon szabadítottad meg minden bűnömből és nyomorúságomból. Harmadszor, hogy milyen hálával tartozom Istennek e megszabadításért.
A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget, a földet és mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg az első úrnapjára szóló tanítást, leckét, amely írva található Lukács evangéliumában, a 4. fejezetben, az 1-től a 13-ig tartó verszakokban. Lukács evangéliuma 4. fejezetében, 1-től a 13-ig tartó verszakokban eképpen. Jézus pedig Szentlélekkel telve visszatére a Jordántól, és viteték a lélektől a pusztába. 40 napig kísértetvén az ördög által, és nem evék semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, végre megéhezik. És mondanék ki az ördög, ha Isten fia vagy, mondd e kőnek, hogy változzék kenyérré. Jézus pedig felele néki mondván, megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével. Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá néki a föld minden országait egy szempillantásban. És mondané ki az ördög, néked adom mindezt a hatalmat, és ezeknek dicsőségét, mert nékem adatott, és annak adom, akinek akarom. Azért, ha te engem imádsz, mindez a tiéd lesz. Felelvén pedig Jézus mondané ki, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Azután Jeruzsálembe vivé őt, és a templom ormára állítván mondané ki, ha Isten fia vagy, vesd alá magad innét. Mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol te felőled, hogy megőrizzenek téged. És kezükben hordoznak téged, hogy valamiképp meg ne üssed lábadat a kőbe. Felelvén pedig Jézus mondané ki, megmondatott, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet, és elvégezvén minden kísértést az ördög, eltávozék tőle egy időre. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Urunk, mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel magasztalunk téged ennek az új évnek első vasárnapján. Légy áldott, hogy ígéreteidet erre az évre is érvényesek, ahogy eddig is, hogy megtartottál és oltalmaztál minket. Jó tudni, édesatyánk, hogy egyedül tied a hatalom, az uralom és a dicsőség. Köszönjük, hogy a te kezedből vehetjük az erőt, az időt, az életünket, életünk idejét, hogy a jövőnk nem a vaksors, hanem a te akaratod szerint alakul. Tudjuk, édesatyánk, hogy te vagy ennek a világnak az ura. Te alkottad benne teremtő kedvedben az embert. Bátoríts minket igéden keresztül. Adj nekünk bizonyságot, hogy a tiaid vagyunk és lehetünk. Tudjuk, hogy engedétlenségünk miatt sokszor megszomorítottunk, hűtlenek voltunk, helytelenül cselekedtünk. Kérünk téged, hogy bocsáss meg nekünk, igéden keresztül szólj most hozzánk. Adj nekünk hitet, reménységet, hogy életünk minden napját veled tölthetjük. Szent lelked erejével légy most itt közöttünk, és áldj meg minket. A Szent Fiat az érdeméért kérünk téged, édesatyánk, hallgass meg minket. Ámen. Szeretett testvéreim, az igére készülve énekeljük el a 173. Jól mondom? Igen, 173. dicséretet, amelyik így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi. Ez a 42. Zsoltár dallamára szól. Kedves testvérek, az az ige, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva található az előbb felolvasott ige szakaszban, Lukács evangéliumában a 4. fejezetben, a 12. és 13. versszakokban eképpen. Felelvén pedig Jézus mondanéki, megmondatott, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. És elvégezvén minden kísértést az ördög eltávozzék tőle egy időre. Szeretett testvéreim, ez az ige, amit felolvastam, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előttetek, pénteken lenne aktuális a Bibliaolvasó kalauzunk szerint, de azt gondoltam, hogy évkezdésnek ez mindannyiunknak nagyon fontos ige, nagyon fontos tanulság, és ha az Úr úgy döntött, hogy most én szolgálhatok itt, akkor szerettem volna ezt megosztani veletek. Az új esztendő kezdetén mindannyian tele vagyunk tervekkel, hogy tervezünk dolgokat, utazásokat, merre megyünk, hogyan legyen, mit csinálunk, mi az, amit el kell hagyni az életünkben, és mi az, amit inkább erősíteni kell. Már napok óta látjuk a tévében, ha bekapcsoljuk, különféle újévi gondolatok, amit elmondanak sportolók, műsorvezetők, írók, költők, és így vagyunk ezzel mi is, megvannak már a terveink, nagyjából megfogalmazzuk, hogy mi az, amit várunk ebben az évben, mi az, amit várunk az új esztendőben. Ez az ige amit felolvastam, Jézus megkísértéséről szól. Az a történet, amikor az ördög háromszor megkísértette Jézust. Az igén keresztül bátorít minket az Úr, hogy felkészítsen erre az évre. Mert ebben az évben is lesznek kísértéseink mindannyiunknak, amivel szembe kell majd néznünk, és amivel meg kell küzdeni. A történetből kiderül, hogy Jézus megkeresztelkedett a Jordánban, a Jordán partjáról volt, és onnan ment el a Szentlélek vezetése által a pusztába. Azért, hogy felkészüljön a küldetésére. Felkészüljön arra a hatalmas munkára, amire az Atya elküldte erre a földre. Éppen hogy csak elhangozott Isten nyilatkozata, ez az én szerelmetes fiam, akiben gyönyörködöm. És a kijelölt szolgálatra készülve 40 napos bőjtben vett részt. Amikor ennek a bőjtnek vége volt, a pusztában akkor támadta meg, akkor jött az ördög, a kísértő. Hogy ez milyen komoly veszély, ami nagyon gazdag kifejezéssel áldott nyelvünk, tökéletesen kifejezi. Kísér, a nyomunkban jár, kísértő, aki mindig követ, mindig ott van, nem csak a világi dolgok vásárában, hanem még ide a templomban is követ minket, sőt a legbelső szobánkba is. Kísér, mint fényben az árnyék, és épp olyan nehéz megfogni, mint a falon az árnyékokat. Figyelmeztet minket, hogy nagyon komolyan kell ezt vennünk. Nem véletlen, hogy Jézus a mindennapi imádságunkba is belefoglalta. Ne vigy minket kísértésbe. Vagyis ne engedd, hogy a kísértésbe essünk. Ő nagyon jól ismerte ezt az ördögi erőt. Pontosan tudta, hogy milyen erősnek kell lennünk ahhoz, hogy ennek ellenálljunk, hogy visszaverjük az ördögi kísértést. Ebben az évben is lesznek kihívások, áldások, örömök, és természetesen, ahogy már mondtam, kísértések is. Nem csak egy, nagyon sok. Tehát ezen az első vasárnapon, új év első vasárnapján tanulnunk kell az igéből, hogy mit is tehetünk az ellenünk folyamatosan kísértő, csábító erőnek. Hogy tudunk mi a gyenge ember ennek ellenállni? Hiszen Jézust háromszor kísértette meg, de mind a háromszor legyőzte. Hogyan győzött? A történet úgy kezdődik, hogy Jézust a lélek vezette a pusztába. Jézus mindig Isten lelkének vezetése alatt állt. Soha nem tért el ettől. Az engedetlenség nála fel sem merülhetett. Nem így az ember. Mi sokkal gyengébbek vagyunk, hiszen az első ember volt, az emberpár volt az ördög első áldozata, akiknek azt mondta, olyan leszel, mint az Isten. Hát hogy ne szerettek volna olyanok lenni, mint az Isten? És ezzel meg is volt a bukás. A kísértésnek éppen az a legnagyobb veszedelme, hogy sosem úgy jön, hogy felismerhető legyen, hanem körbefon bennünket valami színes hazugsággal. Milyen jó lenne, ha minket is ebben az évben Isten lelke vezérelne. És minden egyes indulásnál, amikor valamibe belekezdünk, azt kérdeznénk tőle, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És akkor is követnénk őt, ha az út egy kicsit nehezebb, göröngyösebb, de abban a biztos tudatban lehetünk, hogy neki ezzel mindig valami célja van. Mi az életben sok mindent nem értünk. Nem értjük, hogy mi miért történik, miért kapunk olyan dolgokat, amiket el kell fogadnunk, fájdalmakat, betegségeket, veszteségeket? Miért azokkal az emberekkel élünk együtt, akiket ránk bízott az Úr? Aztán sokszor későn, sokszor nagyon későn jövünk rá, hogy minden és mindenki az Úr tervében van. Az Úr tervében szerepel. Sokszor a 20-30 évvel korábbi események a jelenben érnek be. Igen, mert az ő útjai nem a mi útjaink, de az biztos, hogy mindig az a jó, ha az ő útján járunk, és ha a lelke vezérel minket. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Soha ne felejtsük el, hogy az ördög nem a hitetleneket kísérti, azokkal ő nem foglalkozik, azt tesz velük, amit akar. Játszik velük, mint macska az egérrel. Nem. Neki azok kellenek, azok a fontosak, akik Istenhez igazodnak, akik Isten gyermekeinek tartják magukat, akik azok szeretnének lenni, hozzátartozni, Jézus követni, az ő útján járni. Tehát konkrétan mi vagyunk azok? A hívők gyülekezete, akik Istent próbáljuk megkövetni, és az ő parancsait betartani. Mert a célja az, hogy eltántorítson minket az Úrtól, eltántorítson minket Istentől, és szakadékot ásson Isten és ember közé. Kedves testvéreim, mindannyian tudjuk, és érezzük, és meg is éljük, hogy a hívő ember élete harc, de mint minden harcban nem csak bukások, hanem győzelmek is születnek. A történetben Jézus és az ördög harcában nem két egyenrangú fél áll szemben. Jézus, az Isten fia, aki sokkal erősebb. Háromszor verte vissza a gonosz támadásait, a gonosz ajánlatait. Jézus, ahogy említettem és olvastuk a történetben, 40 napos bőjttel készült a feladatára, a küldetésére. Gondoljuk csak el, milyen éhes volt egy fiatal férfi szervezet 40 napi koplalás után. És az ördög pontosan tudta, hogy ilyenkor kell megkörnyékezni. Azt mondta az első kísértésnél, ha Isten fia vagy, változtasd a követ kenyérré. Egy éhező embernek egy 40 napos koplalás után ilyet felajánlani, ehhez bizony nagyon nagy erő kell, hogy vissza tudja utasítani. A kő valószínűleg kenyérformájú kőről lehetett szó. És ez a veszélyes a kísértőben, hogy mindig megtalálja a megfelelő pillanatot, mindannyiunknak a gyenge, sebezhető pontját, ahol és amikor lecsaphat. Ha lelkileg, fizikailag összetört állapotban van az ember, fáradtak, szétszórtak vagyunk, nem tudunk koncentrálni. Van olyan, hogy indokolatlanul rossz a hangulatunk, nincs rá különösebb okunk, csak úgy ránk telepszik, mint a köd. És ebben a kellemetlen kedélyállapotban erőre kapnak a rossz gondolatok, és nem tudjuk már kontrollálni az érzéseinket. A cselekedetek, a gondolatok elszabadulnak. Pál apostol úgy fogalmazta ezt meg az efézusi levélben, öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Az ellen nem tehetünk, testvérek, hogy az ördög támad, hogy a kísértő ott van a nyomunkba, hogy mindig csapdát állik nekünk, de azért tehetünk, hogy ennek ellenálljunk. Ezt mondja Pál apostol is. Mindannyian tudták, akik Isten útját járták, hogy az ördög, a sötét erő milyen ravasz. Mondhatjuk erre, hogy könnyű volt Jézusnak, könnyű volt győzni. Ő volt az erősebb, ő Isten fia, és mindent tud. Na de, hogy áll meg a gyenge ember? Hogy áll ezzel szembe a gyenge ember? Hát éppen erre bátorít minket az ige, hogy Isten igéjével, Jézus erejével, a Szentlélek vezetésével mi is győzhetünk. Jézus az ellenállásával példát mutat mindannyiunknak. Mind a három alkalommal az igével válaszolt, az Isten igéjével. Így kezdte az elsőnél. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember. És itt a kenyéren értelemszerűen nem csak a napi falatot értjük, hanem mindent, ami a normális emberi élethez szükségen. Az Úr sokkal jobban ismer minket, mint mi magunkat. Ismeri a szükségleteinket és a vágyainkat, és mindig megkapjuk azt, amire a legnagyobb szükségünk van. Nem azt, amit kérjük, és amit kitalálunk magunknak, az nagy baj lenne, hanem azt, amire szükségünk van. Azt mindig megkapjuk. Az ördög azonban az első visszalépésnél nem adta föl. Soha nem adja fel. A második kísértés így hangzott. Felvitte őt a magas hegyre, és azt mondta, hogy nézz körül a hatalom kísértése. Nézz körül, minden az enyém, az egész csodálatos világ, és ha engem imádsz, neked adom. Micsoda szemtelenség felajánlani azt, ami nem is az övé, hanem a másé. De milyen ismerős történetek ezek az emberi világból, az emberi életből. Azt mondjuk a mi atyánk végén, az imádkozásunk, a napi imádkozásunk végén, amire Jézus tanított minket, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Tehát egyedül Istené. Az ember sajnos kapható erre, hogy a hatalom és a pénz megszédítse. A hatalom érzése biztosan nagyon szédítő. Azt mondja, ha engem imádsz, minden a tiéd lesz. Hatalom és pénz. A két legnagyobb csapda. Mindkettő nagyon könnyen elszédítheti az embert, ha nem elég erős. De a hatalom egyedül és kizárólag Istené. Napjainkban, és nem csak napjainkban, hanem ez mindig is így volt, sokan belebuknak ebbe a kísértésbe, mert a maguk alkotta istenképek az orruknál fogva vezetik őket, és elvesztik az Úr vezetését, a belső látásuk pedig megsötétül. Jézus ismét az igével verte vissza az ördög támadását, és mind a három alkalommal Mózes 5. könyvéből idézett. Itt is azt mondta, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. De az ördög nem hagyta annyiba, soha nem hagyja. Mindig újra és újra kísérletezik. Ha Isten fia vagy, vesd le magad. Felvitte őt egy magas épületre, és ott mondta neki, vesd le magad, ha Isten fia vagy. Hiszen megvan írva, most már ő is így válaszolt, megvan írva az ő angyalainak parancsol te felőled, hogy megőrizzenek téged. Valóban megvan írva, testvéreim, a 91. Zsoltárban. Ravasz az ördög, ő is ismeri a Szentírást, és nagyon jól ismer minket, és pontosan tudja, hogy hol vannak a mi gyenge pontjaink. De féligasságot mondott, mert az igének eleje is van. Ami így hangzik, azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, csak ő benne bízom. Így kezdődik a 91. Zsoltár. De az ördög féligasságot mond. Milyen könnyen lehet behálózni az embert féligasságokkal és a Szentírás felületes ismeretével. Ha az írásból kiveszünk csak úgy egy textust, egy szöveget, akár az ellentétes tartalmat is meg lehet magyarázni. ha kiemelünk egy részt a szövegkörnyezetből. Ugyanezt történik az emberi életben is. Féligasságok, félmondatok, kisbetűs utóiratok, mindennapos történetek. Ugolj le, mondja az ördög, akkor népszerű leszel. Csinálj valami olyasmit, amit más nem tud megtenni. És Jézus így válaszol. Ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Fogadjuk meg ezt a tanácsot. Ne kísértsük az Urat, a mi Istenünket. Mivel is kísértette Jézust az ördög? A kenyér, a hatalom és a sikerrel. Három olyan terület, ami a legjobban motiválja az embert. A történetből láthatjuk és ismerjük is, hogy az ördögi erő kitartó, nem adja fel könnyen, illetve egyáltalán nem. Hogyan győzött Jézus? A hit fegyverével. Ragaszkodott az Atyához, és Isten igéjével zárta le mindig a kihívásokat. Ha ragaszkodunk az Úrhoz, megőriz minden helyzetben. Semmi nem kellett neki, ami a gonosztól származott, hanem minden támadásra így válaszolt, megvan írva, és idézte Mózes 5. könyvéből. Azt hiszem, testvéreim, ezt mindannyian tapasztaljuk, akik forgatjuk szorgalmasan a Szentírást, hogy a Szentírás megismerhetetlen. Forgatom már néhány évtizede, én magam is, és sokszor rácsodálkozom, hogy egy olyan ige, amit már ki tudja, hányszor olvasom, egyszer csak új értelmezést nyer. És nem is értem, hogy ez hogy van, de az Úr tudja. A Szentírás megismerhetetlen, és az egész egy emberöltő kevés arra, hogy igazán megismerjük. Ez így igaz valóban. Ahogy egyre inkább elmélyedünk az ismeretében, annál inkább érezzük, hogy nem tudunk még semmit. És nem is olvasunk el minden igét 40-szer. Volt úgy, hogy már ki tudja hányszor olvastam, és egy egészen új dolog jött elő. Arról nem is beszélve, hogy nem olvasunk el minden igét 40-szer vagy 50-szer. De hát miért is győzött Jézus? Azért, mert ő sokkal erősebb volt a csábítónál. Ez az egyik. Másodszor pedig rendíthetetlenül ragaszkodott Istenhez, és ragaszkodott az Atyához. És ezzel az erővel határozottan tudott elutasítani mindent az ige szavaival. Mind a három válaszát így kezdte. Megvan írva. Jézus mindvégig Isten lelkének vezetése alatt állt, és ettől nem tért el. Többször kerültem olyan helyzetbe, hogy kialakult valami vita, valami hétköznapi vita, és csak annyit mondtam az ige szavaival, amelyik éppen eszembe jutott, vagy úgy éreztem, hogy az most oda tartozik, és akkor csend lett. Olyan hirtelen csend lett, és ezt többször megállapítottam, hogy az ige azokra is hat, akik nem ismerik. Abban a pillanatban megérzik, hogy ez egy más mondat. Ez valami más, mint az emberi megfogalmazás. Igen, testvérek, ilyenkor érezzük, mennyire igaz, hogy az ige kőszálként megáll. És ha az ember bármilyen helyzetben van, és egy igével válaszolunk, ott, ha még hitetlenek között is vagyunk, abban a pillanatban megérzik, hogy akkor itt annak a felesleges beszélgetésnek, vagy kritikának, vagy bárminek, amiben éppen benne vagyunk, vége van. Tehát az ige kőszánként megáll, és ha az ige velünk van, ha bármikor igével tudunk válaszolni, akkor soha nem kerülünk olyan helyzetbe, hogy az ördög győzzön le minket. Jézus győzött, és vele mi is győzhetünk. Jakab apostol azt mondja a levelében, engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Hát igen, ellene kell állnunk, és ehhez valóban az Isten fegyvereire van szükségünk. Tehát, kedves testvérek, nincs miért aggódnunk. Bátran és bizalommal állhatunk a 2025-ös esztendő küszöbén. Mert aki ezt mondja nekünk, ezt mondta nekünk eddig, aki az igéjén keresztül szólít meg, tegnap, ma és örökké ugyanaz. Ebben biztosak lehetünk, hogy az ő hűsége és kegyelme, amivel őrzött minket eddig, ezután is őriz. Nem mi tartottuk meg magunkat eddig sem, hanem az Úr. Ő vigyáz ránk. Holnap is ugyanazzal a szerető gondoskodással vesz körül, amivel tegnap és tegnap előtt. Ahogy a 91. Zsoltárt már említettem, és így kezdődik. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, én váram, Istenem, ő benne bízom. Ez a mi teljes reménységünk és bizodalmunk, hogy ő velünk van, ő hűséges, az ő megtartó szeretete örök. És így akkor azt is elmondhatjuk és hihetjük, hogy mi a győztes oldalon állunk, mert Krisztus győzött. Hiszen tudjuk jól, a harc nagypénteken végleg eldőlt. Gondviselő atyánkhoz ragaszkodva, az ő vezető kezére bízva magunkat nézhetünk a jövőbe. Aki igéje által vezet minket, az igéből áradó isteni hatalom uralja a mi terveinket és a mi szíveinket. Azon legyünk, hogy minél jobban megértsük az ő szavát, minél jobban megértsük az ő üzeneteit és az ő igéjét. Azt hiszem, hogy ennél bölcsebb újévi program nincs is. Pál apostol azt írja az Efézusiakhoz írt levelében, a hit pazsát, a léleknek kardját, mely az Istennek beszéde, és amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Hittel nézünk a jövőbe, és azzal a hittel, hogy a sorsunk nem vaksors. Szem van mögötte, mindent együttlátó és rendező intelligencia. Az Isten. Ez nem a mesterséges intelligencia, hanem a teremtő, a megtartó, hűséges és szerető Isten, akié az ország, a hatalom és a dicsőség. Isten szeretetét elfogadva, Jézus vezetését követve, a Szentlélek erejével tervezzük és éljünk a napjainkat ebben a földi világban, amíg itt lehetünk, hiszen tudjuk jól, hogy az életünk ideje is az ő kezében van. Szilveszter délutánján már említettem, hogy milyen öröm volt számomra, hogy a Montág Egyesület 2024-ben a hit szót választotta az év legszebb szavának. Három betű, és csodálatos, szinte kifejezhetetlen jelentőség. Nincs nagyobb erő, nincs nagyobb élmény, mint az a hit, amellyel elfogadjuk a sorsunkat az Atya kezéből, Jézus vezetésével és a Szentlélek erejével. Amen. Szeretett testvéreim, válaszoljunk az igére a 276. dicséret első és második verszakaival. A 276. dicséret így kezdődik, egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Csendesedjünk el, és vigyük kéréseinket az Úr elé. Amen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk együtt is. Urunk, mennyei édesatyánk, légy áldott, vigasztaló, erőt adó igédért, a szavadért, hogy semmi nem történhet a te tudtod nélkül velünk. Kérünk, légy velünk ebben az évben is, erősítsd a mi hitünket. Olyan jó tudni, hogy életünk ideje a te kezedben van. Segíts minket a kísértővel szembeni harcban, mert mi erőtlenek, és sokszor oly esélytlenek vagyunk, esélytelenek vagyunk vele szemben. A te erőd, igéd, szavad erejével vezess minket, hogy meg tudjunk állni a hitben. Segíts minket emberi kapcsolatainkban, hogy a szeretet, a tőled tanult szeretet erejével tudjuk elfogadni egymást. Eléd hozzuk gyülekezetünk életét, az együttléteinket, a közös programjainkat, a terveinket és ifjúságunkat. Kérjük áldásodat az ő életükre és gyülekezetünk minden munkájára. És előtt hozzunk betegeinket is. Erősítsd és gyógyítsd meg őket. Édesatyánk, itt kérünk most a lelkipásztorunk gyógyulásáért és egészségéért, erősítsd meg őt, hogy újra itt tudjon állni. Hálás szívvel köszönjük, hogy gyülekezetben élhetünk, és összegyűjtöttél minket a mi lelki családunkban, ahol együtt dicsőíthetünk téged. Mennyei édesatyánk, te a békesség fejedelme vagy. Könyörülj ezen a békétlen világon. Segíts, hogy a háborúzó felek végre megbékéljenek egymással. Légy áldott, hogy életünket, terveinket, reményeinket, várakozásainkat rád bízhatjuk, és a kezedből vehetünk el mindent, amit nekünk szánsz. Benned reménykedve kérünk, adj nekünk szabadulást, olyan rossz tulajdonságoktól, szokásoktól, negatív gondolatoktól, amik csapdák lehetnek számunkra. Könyörgünk és köszönjük neked, hogy azoknak, akik téged szeretnek, minden a javukra van. Mennyei édesatyánk, eléd hozzuk egyházunk és országunk vezetőit is. Adj nekik bölcsességet a döntéseiknél. Légy velük! És így kérünk téged, hallgass meg a mi könyörgésünket, maradj velünk, irgalmas szeretettel maradj velünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Megemlítem nektek az adakozást, tudva, hogy a jó szívű adakozót szereti és megáldja az Úr. Záró énekünket énekeljük, ami a 471. dicséret. az újévi indulónk, felbaráti, drága Jézus zászlaja ajatt. Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő áldó tekintetét tireátok, és adjon nektek békességet. Amen.